A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadd nagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóközönség. Akkor bele is csapunk a húrokba. Azaz indul a hét, indul a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. Benne Ács Gábor.
És természetesen Mihálovics András.
No. Azt kell tudni a mai napról, hogy 2019 van, február, és ráadásul annak 11. napja, úgyhogy tisztelettel köszöntjük a Bertoldokat és a Mariettákat, mert névnapjuk vagyon ma, illetőleg a születésnaposokat, például köztük van Miska hallgató, aki ezzel az üzenettel vétette észre magát a 0302010909-es SMS és WhatsApp számunkon. Minden kedves hallgatónak, aki ma ünnepli, boldog születésnapot kívánok, köztük magamnak is. Minden szentnek maga felé hajlik a keze, üzenjük Miskának. Itt jajong, busong, borong a szerelmes futár is. Jó reggelt, egy csodás péntek este után jött a hétvégi zuhanás, majd a munka feletteti a bánatot. Csepel, gödöllő vonalon, semmi fennakadás, enyhe tavaszias reggel. Írja a nagyon szerelmes futár, tényleg, hát nem lehetne egyszer így optimistában, vagy derülátóban, vagy reménykedőbben, vagy
szokott
nem
ő
tudom, minden
lenni.
Rossz.
Nem, szokott ő. Igen. Most éppen ilyen hangulata van, hát ez előfordul.
No, Miska hallgató nem árt, tudja, hogy 1893-ban pont az ő születésnapján, azaz február 11-én Csonka János és Bánki Donát szabadalmaztatják a porlasztójukat. Aztán 1929-ben aláírják a Lateráni Egyezményt, innentől szuverén államnak tekinthető a Vatikán. Erről még egyszer lehet, hogy beszélünk is. 1942-ben pedig Glenn Miller megkapja az első aranylemezt, nem fogjátok elhinni, a Csatanóga csúcsú miatt kapta az aranylemezt Glenn Miller, és 1.200.000 példányban kelt el a Csatanóga csúcsú. Nincs meg?
Mármint otthonba kell itten,
nem,
úgy érted?
Nem, Istenem, hát milliárdokat érne az első aranylemez, tehát neked nincsenek milliárdjaid. Aztán 1990-ben 27 év fogság után Nelson Mandela, dél-afrikai fekete polgárjogi aktivista, ugye később Nobel békedíjat is kapott, meg a Dél-Afrika elnökévé is választották, kiszabadult a fogságból 1990-ben tehát. Aztán 1998-ban február 11-én esett meg az, hogy a Nyílt utcán agyonlőtték Fenyő János médiavállalkozót, a Vico Kft. Tulajdonosát. Hát ugye most megint e körül pörög a rendőrség, mert ugye Portik Tamás hangfelvételei alapján próbálják azonosítani, mert az elkövető, vagy akit gyanúsítanak az elkövetéssel, az megvan, most próbálják a felbújtót is megtalálni, hát ha ezeken a hangfelvételeken kiderül. Aztán 2013-ban ezen a napon mondott le 16. Benedek pápa, ami példátlan a világtörténelemben, pápák azok nem szoktak csak úgy lemondani, 16. Benedek mégis megtette ezt. A születésnaposok közül kiemelnénk mondjuk Thomas Alva Edison, amerikai feltaláló, nagyon sok mindent köszönhetünk neki, 1847. február 11-én született, és Szilárd Leó, magyar származású amerikai fizikus is ezen a napon született, csak ő 1898-ban, aztán hát a szórakoztatóipar néhány oszlopa is ünnepelné, vagy ünnepli a születésnapját, így például Burt Reynolds, amerikai színész, 1936-ban született, 1962-es évjáratú Sheryl Crow, amerikai blues énekes, Grammy díja is van ő néki. 1969-ben született Jennifer Aniston, amerikai színésznő, kerek 50 éves ő, ha jól számolom akkor. És hát ő is ma ünnepel, illetve Vastag Csaba, magyar énekes is elfújhatja a gyertyákat a szülinapi tortáján. Isten éltesse tehát minden hallgatónkat, aki ma ünnepli születésnapját, ezekkel az eseményekkel lehet tehát ékeskedni ismerőseink előtt. Na, egész enyhe tavaszias reggel van, volt egy nagy bejelentés, egy 7 pontos csomag Orbán Viktortól, mindenki lélegzett, visszafolytva várta, hogy a családvédelmi akciótervben milyen dolgok történnek. Mi most ezt itt elmondjuk gyorsan. Bevezették azt, hogy minden 40 év alatti nő az első házasság esetén azonnal kap 10 millió forintos kedvezményes kölcsönt. Ha gyermeke érkezik, akkor ennek a törlesztését 3 évre felfüggesztik. Ha jön egy másik gyermek, akkor újabb 3 évre felfüggesztik a törlesztést, és a tőketartozás 1/3-át el is engedik, ha pedig egy harmadik gyermeket is vállal, akkor pedig teljesen elengedik ezt a 10 millió forintot. Bővülni fog a csok kedvezményes hitele, aztán már a második gyerek születésekor 1 millió forintot, a harmadik gyerek születésekor 4 millió forintot, és minden további gyereknél 1-1 milliót vállalnak át a kormányzat részéről a családok jelzálog hiteléből. Aztán ez mindenképpen breaking, hogy akik legalább 4 gyermeket szülnek, életük végéig mentesülnek az SZIA fizetés elől.
Pont ez az egy, ami már belengedtek korábban, tehát ebben nem volt olyan nagy meglepetés.
Aztán lesz nagycsaládosoknak autóvásárlási program, ha legalább 3 gyermek van, akkor 2,5 millió forint visszanemtérítendő támogatás jár 7 személyes autóvásárláshoz, aztán teljes bölcsödei ellátás lesz 2022-ig, illetve a nagyszülők is kapnak gyedet, ha a szülők nem akarnak elmenni, ott nem akarnak otthon maradni a gyermeküket nevelni, akkor helyettük a nagyszülőket bevonhatják, és ő kapja ezt. Na, ez villám gyorsan ez a történet, ezt majd a héten ki fogjuk bontani.
Hát figyelj, ez benne lesz a hírekben is.
Igen.
Tegyél hozzá valami hozzáadott értéket. Értékeld, légy szíves akkor.
Hát én nem tudom, mert nem vagyok nő, azt nem tudom, hát ez, sem ilyen, családpolitikus.
Jaj, hát azt nem ez tudom, nem értek a focihoz szintű megjegyzés.
Nem amiatt. Hát most gondolj
el, hogy... Nő. Ha mi csak nőként lehet értékelni?
Igen, szerintem, mert hogy én nem tudom eldönteni, én nem hiszem, hogy amiatt nem szültek nők gyermeket, mert nem volt erre pénzük. Biztos volt ilyen is, de
biztos
a gyermekvállalás...
És biztos olyan is van, hogy a nő egy maga szerint dönt, de azért többnyire nem. Nem?
Hát az a kérdés, van ehhez pasi, aki
jó, azért
hajlandó,
mondom, hogy...
és nem csak biológiai értelemben felvállalni ezt a nemzetmentő feladatot.
És csak hanem... azért mondtam, hogy nem ne lőcsöld a nőkre az, hogy értékeljék és gondolják hát az egészet. Na jó, látom, nem akarsz, maradsz
hát
a háttérben.
Hát most mit mondhatnék ebbe erről? Hát most
hát
lesz egy csomó pénz. A másik, hogy...
Megvizsgáljuk a hatásokat, jó? Költségvetési oldalról, meg akkor
már
egy
itt írja Redus, hogy nem ma és nem politikai okokból, de vizsgáljuk meg az ingatlan piaci hatásait.
Is.
Ha újabb 10 millával megdobnak embereket, akkor a budapesti lakások felszívja ezt a hitelt is, vagy ez már nem érint annyi ember.
Ez az,
elképesztően nem... hajtok egy első lakásra, de 5-8 milkát csak csokiból tudok félretenni évente, és ez az, amivel többé adják, mint amire tavaly sem volt elég pénze, hiszen már tavaly megvettem volna, max ingatlannal lehet lekövetni ezeket az áremelkedéseket, írja Redus. Abszolút egyetértünk ezzel a történettel, és ugye nagyon sok hír volt arról, hogy ahogy megemelték a csokot, egyből be is épült az az ingatlan árakba, annyival felfelé mentek. Nem direkt összefüggés van e között, mert azért ne lássunk itt mindenféle összeesküvés elméletet, de éber ingatlanosok nyilván megtehették azt, hogy az ingatlan piaci boom hatására rá lehetett fogni azt, hogy akkor most ezt így átvezetjük.
Szóval több kérdés merült föl ez alapján, mint korábban. Tehát mondjuk az ingatlan árak várható változása, hányan fognak ezzel élni, a költségvetési hatások, a hogyan kérdése ez, főleg a bölcsi az, dolog, tehát hogy az, hogy most
2022-re nagyon sok férőhelyet kellene építeni ahhoz nagyon-nagyon rövid idő alatt.
Igen, tehát ez... Igen. Ehhez kéne tudni, hogy hogyan gondolják, mert ez így elsőre eléggé az a Mission Impossible küldetésnek tűnik, de még az is lehet, hogy van annyi pénz, meg van annyi akarat, hogy megvalósuljon. Az is érdekes. Hát akkor itt van még ez a amit a legkevésbé értek, ez a heti, hogy nem ez a középiskolásoknak kétszer is két hét külföldi nyelvtanfolyam. Hát ennél ja, nem vagyok szakértő, de valószínűleg azért ugyanazt a fejlődést a nyelvtudásban talán hatékonyabban és olcsóbban is el lehetne érni. Miközben mondjuk itt meg már tanár sincsen. És ez egy kicsit
hát lehet,
kicsit
hogy ezért balás, nem hogy... tudnak elérni, mert nincs elég tanár.
Jó, de akkor nem inkább a itteni... A...
Vannak később van hatása. És most ugye bevezetik, hogy felvételizni nem is mehetsz felsőoktatási intézményben nyelvvizsga nélkül.
Persze, tehát... ez legalább... Na, ez akkor így jó? Hát akkor azt mondod, ha legalább így valamit tettek azért, hogy szabtak egy nagyon-nagyon kemény feltételt, és ennek, hogy ez megvalósulhasson, legalább ez segítik. Ez a kettő szorosan összefügg, ez így okés. De hogy ez lenne a leghatékonyabb módja, hát azt nem tudom. Az nekem kicsit furcsa.
Na,
szóval erről is érdemes beszélni, sok mindenről érdemes. Jó van, muzsikáljunk a kedvedért. Hát ha már emlegetted, és ha már a csatanugai vasútállomáson, miután megszűnt a vasút, egy fantasztikus emlékkiállítás is van. Ritkán van zenei kívánságod, úgyhogy azokat mindig teljesítenem kell.
zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
1,2%-os mínusszal fejezte be a kereskedést a budapesti értéktőzsde, az elmúlt héten 39.704 ponton zárt. A Telekom stagnált, a Richter erősödött 0,5%-ot, de a másik két vezető papír az nagyot zakozott. A MOL 2,6%-os mínusz hozott össze 3160 forintos záróárral, az OTP 1,1%-ot esett 11.270 forintig. A Telekom, mint említettem, 469 forintos stagnált, a Richter meg 25 forintot drágulva 5565 forinton fejezte be a kereskedést. Nézem a kisebb papírokat, de ott olyan nagyon nagy markáns mozgulódást nem nagyon látok, úgyhogy csónakázzunk csak át a külföldi piacokra.
Amerikában, hát figyelj, miután ez megint szerintem dögunalmas lesz akár hónapokig is, legalábbis nagyon úgy tűnik, hogy amikor igazából senki nem számított rá, amikor sokat beszéltek arról, hogy az idei év az mennyire veszélyes, akkor ész nélkül fölment január első felében, vagy mondjuk egész januárban, mondhatjuk úgy, azóta megérz ez a szerencsétlenkedés fölle-fölle. Tehát, hogyha minimálisra visszaeső profitbővülésre megcsinál egy 10% nyereséget a piac már az év elején, akkor az már elgondolkodható. Jó, a múlt évnek a vége az nagyon gyászosra sikeredett, mínuszos volt a tavalyi év, stb. Stb. Tehát ezért egy kicsit félrevezető, hogyha itt szigorúan a naptári évből indulunk ki. De ezzel együtt köszönöm szépen, nem kérek több hangot a fülesembe, mert azt én értem, de én meg nem tudok így beszélni, kedves András. Na, szóval a lényeg az, hogy elindult egy korrekciós folyamat, esett a piac, de ebbe viszont belevásároltak már a nap folyamán. Majdnem 1% bukóban is volt az S&P 500-as, amely aztán fölé lett és fölment egészen a pozitív tartományig, és ez volt a hír, hogy vissza tudott jönni a kezdeti zakóból. A Dow Jonesnak ez nem sikerült, a Nasdaqnek meg éppen hogy, úgyhogy így lett egy kis plusz összességében a piacokon, tehát változatos gyors jelentések voltak, és összességében unalom, de hogyha megnézzük, hogy január 1-e óta mi történt, akkor 10% a Nasdaqnek a nyeressége most már újra, és 8%-ot tudott az S&P is növekedni. Ez már nagyobb, mint a tavalyi bukójuk. Viszont, hogyha az évvégi nagy zakót meg leszámoljuk, akkor meg nagyjából azt lehet mondani, hogy egy éve, több mint egy éve szerencsétlenkedik, szüttyög, csak volt egy beöntés meg visszapattanás a tavalyi év végén, hogyha leegyszerűsítjük. Hát nyertesek, vesztesek, Barbie baba, jó nap, 23%-ot ment a Mattel, és másik oldalon meg majdnem 10%-ot szakadt a Goodyear gumi, úgyhogy nagyjából ők voltak, akikről sokat beszéltek azért, mert hogy kiemelkedő mértékben mozdult el az árfolyamok, de összességében tehát a vége index szinten egy jó nagy nulla lett.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Szóler Andi jön a hírekkel, és utána folytatjuk.
A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
Jó reggelt kívánunk, 7 óra 14 perc van. Folytatjuk a Millás reggelét rádió műsorát itt a 90.9 Jazzin Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
0-30-20-10-9-0-9, lássuk, hogy mit jöttek eddig. Azt mondja, még ha a bölcsiket felépítik is, ki fog benne dolgozni? Teszi fel a költői kérdést a hallgató.
Így van.
Aztán felszeretném hívni az optimista péntek kitalálójának figyelmét, hogy a múlt péntek mindenen túltett. A kollégák közölték, hogy optimista péntek van, majd 6 percen keresztül morogtak. Azért ezt már nem lehet szó nélkül hagyni, tiltakozom, írja Zoli müncheni emberünk. Erre azt tudom mondani, hogy Vlagyimir Iljics Uljanov sem így gondolta a szocializmust, amivé Josip Viszarionovics Zsugasvili tette, úgyhogy kár lenne a fent nevezetten számon kérni ezt a dolgot, hanem inkább akkor forduljunk, ha merünk, Josip Viszarionovicshoz, hogy ne tessék már annyit morogni optimista pénteken. Morgan Rémen kartársak, ez löpapa lesz, gyanítom, kamásli, zsák, az semmi csapadék, és nem csak hajnalban, hanem mostanság visszafelé is tiszta a mester körült ülői és a klinikák, még az ülői körült sarok is épp megvan az élhető szinten, írja tehát ő. M7 Érd és Török Bálint között erősen torlódik, ezt már Mike jelezte, illetőleg az egyik hallgató felhívja figyelmet arra, amit én vagy akartam mondani, vagy mondtam is, hogy a sok gyermekes gazdagok nem fognak esziát fizetni, ügyes. Ez ugye azért gondolható így, mert hogy ugye aki sok esziát fizet, az sokat is keres. Tehát aki nagy SZIA mentességet kap, az a kérdés, hogy akkor utána ő elmegye gyedre ezek után, ha még SZIA mentességet kap. Így jön képbe meg a nagymamának a gyede majd, hogy igen, akkor elmegy.
Hát én
a jól kereső anyuka helyett
én elmegyek, hamarosan keresettek valakit a helyemre, elmegyek gyedre, nagypapa gyedre hamarosan, úgyhogy ezt...
Azt mondja, a legjobb gyermek ösztönző a kiszámítható normális ország, akik szülnek, azok jó része már külföldön, tesz, írja Apci. Nem értünk egyet, mert hogy a nyugat-európai társadalmak, amikre mi úgy szoktunk mutogatni, hogy na azok aztán normális társadalmak, hát ott hasonló népesedési problémák vannak, mint Magyarországon, úgyhogy ez nem feltétlenül így van.
De sok helyen.
Hát a legtöbb helyen. A nyugat-európai társadalom előrekszik, ez tény. Segít a nyelvtanulást.
Átlagban tény, de vannak olyan országok, ahol meg nem. Na, ennyi.
Nyelvtanulás segít a külföldi útén, és akkor tanultam meg, köztanár bácsi. Akkor tanultam meg angolul, mikor egy hétig tárgyaltam egyszer magamban Londonban, de ez az kell, hogy a gyerek el legyen zárva más magyar nyelvű társától, családoknál töltsék el ezt a két hetet.
Igen. De lehet nem csak Londonban csinálni ugyanezt egyébként, meg vannak, igen, módszerek. Egyrészt itthon is vannak hasonló próbálkozások, másrészt nem feltétlen, de nem feltétlen kell annyira messze menni. Az elzártság, az mondjuk tényleg fontos, a rákényszerítés, hogy használja a nyelvet, de akkor most kimondottan csak a szóbeli részéről, igen, beszéltünk meg.
Nézzük, mit ír a magyar sajtó. A Világgazdaság címlapján olvasom, hogy még drágább a liszt. Novemberben már volt egy 7-8%-os emelés, aztán február-márciusban 6% lesz. Az emelt ár már valószínűleg kitart az új búzáig, ezt Lakatos Zoltán, a Hajdu Gabon, a ZRT elnök vezérigazgatója nyilatkozta a lapnak, és azt mondta, az áremelés amiatt van, mert hogy a búza drágult, a korábbi 58 helyett most már 62-63 ezer forintba kerül egy tonna kenyér gabona, emellett emelkedett a minimálbér, és növekedett, mármint nem a lakosságnak, hanem a közületeknek a 25-30%-kal, ráadásul az áramár is. Aztán ugyancsak ELAP címlapján olvasom azt, hogy az állam nagyjából 4-5 milliárd forintnyi bevételről mond le azzal, hogy megszünteti a 20 ezer forint alatti lakossági átutalások tranzakciós illetékét. Ezt a Zsíró adataiból szűrte ki a Világgazdaság. A bankok megtették az intézkedéseket, hogy a lakossági számlák tulajdonosainak jóváírják a tranzakciók után járó illetékkedvezményeket. Ám kérdés, a csomagáras termékeknél, ahol a tranzakciókat ingyen végezhették az ügyfelek, na ott mi lesz? Ez tehát a Világgazdaság.
Átadtad a lehetőséget?
Igen.
Te vagy a haderő reform specialista, azt gondoltam, hogy az amerikai rakétákkal felszerelt norvég légvédelmi rendszer várható beszerzése, az rögtön fölkelti az érdeklődést.
Mi a neve ennek?
Ennek kérlek szépen,
amerikai, rakétáink van,
amerikai rakétákkal felszerelt norvég légvédelmi rendszer a neve.
Nem, ennek biztos van egy fedő neve, mint a Mistral rakéta, sem francia gyártmányú föld-levegő rakéta, meg a Leopard 2A2 sem német gyártmányú harckocsi.
És mert ha most mondanám a nevét, akkor rögtön vágnád, hogy ez hogyan illeszkedik a magyar légvédelmi rendszer.
Igen, mert mondjuk a Mistral az ilyen csapatlégvédelem, az meg lehet, hogy egy ilyen Patriot? Az meg lehet, hogy ilyen teljesen más szélú légvédelmi.
Na, minden esetre ez a 24.hu-nak az információja, és az általunk is már korábban elemzett haderőreformnak a legdrágább projektje lesz, legalábbis a lap információi szerint. Nem véletlenül fogják most bejelenteni, amikor az amerikai külügyminiszter Budapestre érkezik, és hát diplomáciai üzenete is van. Így próbálunk jobban lenni az amcsikkal is, meg a norvégokkal is. Őket különféle ügyekkel sikerült már a magyar kormánynak magára haragítania, legalábbis erről szól a lapelemzése, hogy ez végül is a diplomáciai hadviselésnek a része, hogy amerikaiaktól és norvégoktól vásárolunk nagyértékű eszközt a honvédelem javára, aztán világgazdaság, hát ugye, ezt már mondtad, a világgazdaságnak a vezetőanyaga semmi más, mint kikopiszták a tegnap bejelentett 7 pontot, ami azért elég furcsa.
Hát mert már későn volt a beszéd, nem tudtak rá reagálni a magyar sajtó. Vasárnap este takaréklángon ügyelettel működik, majd most fogják a hét közben
feldolgozni. Nem tudom, biztos én vagyok a hülye, tehát az említett lapnál is dolgoztam, és ha valami történt, akkor azt megpróbáltam feldolgozni, ameddig kifolyt a belem, és valami hozzáadott értéket mögé tenni.
Azóta az ez a jó szokásod már eltűnt.
Azóta nem dolgozom vasárnap.
Se.
Na, nem leszünk így jóban, kolléga úr. Nagyon
olvasom,
nem így jóban.
Hogy a Magyar Nemzeti Bank értéktár programja az alapítása óta valójában mennyit költött 100 millió eurós keretéből. A honlapján a Nemzeti Banknak van 33 tétel, ezeket vásárolta meg, de a vételi ára különböző deviza nemekben szerepelnek. Így a Népszava kénytelen volt átváltani, ez kicsit megmosolyogtató, hogy ezt így járják körül. Nagyjából 10,8 milliárd forint ment el műtárgy vásárlásra, a 32 milliárdos keretből tehát. A magyar közgyűjteménynek ennek a töredékével gazdálkodhatnak, holott az állománygyarapításhoz értő szakembergárda múzeumokban dolgozik, nem a jegybankban. Az a helyzet, hogy akkor itt most egy saját farkába harapó kígyót látok, hiszen ha a múzeumoknak nincs keretük műtárgyat venni, akkor valakinek csak meg kell, hogy a magyar műtárgyak, az értékes műtárgyak mondjuk itt maradjanak, vagy az más kérdés, hogy az Európai Központi Bank meg nem tetszését fejezte ki a műtárgyvásárlási programja miatt a jegybanknak, hogy nyilván ez nem az ő feladata. Azt is rebesgetik, hogy amiatt állították le az egész értéktárprogramot.
Érdekes, erre pörögtél rá, én annyira nem volt benne semmi újdonság, hogy én meg ezt a 4 mondat után abba hagytam ezt a cikket. Jó, tehát hálás téma, meg jól lehet rajta rugózni persze, csak ugye ez már egy sok éves történet, és valóban ki lehet mondani, hogy a szakértelem az valószínűleg nem a jegybankban van, hanem a múzeumokban, és inkább ott lenne ennek a helye, de ezt már azért néhány szó ki lehet mondva korábban is. És adatunk sincsen igazából több, legalábbis nekem ez alapján, a cikk alapján, az ereje alapján, ameddig elbírtam olvasni, és ez derült ki. Na, van még valami már nálad?
Nálam ugyan nincs.
Írnak-e valamit a hallgatók neked, azon kívül, hogy...
Hallgatók nem.
Aha, be sem ered olvasni, én ezt megértem.
De már megint savanya a szőlő, nem tudom, mire írja a hallgató, ha gifejtené szívesen, riposztozunk rá. Aztán 4 gyermekünk van, a magyar átlaghoz képest jól keresünk, bejelentve, úgyhogy mi örülünk. Viszont az M1 M7 már értől áll, írja egy hallgató. Nem mondjuk, hogy ez nem örömteli. A kérdés az, hogy a célt, amelyet kitűztek...
Pont a hallgató a célcsoport. Igen. Tehát a középosztály megint kap, ugye ezért az elsőre látszik. De hát van némi ellentmondás, ez is elsőre látszik. Ugye a nagy cél, amit például a Magyar Nemzet is hoz címlapon értelemszerűen, fel fogjuk számolni a szegénységet Magyarországon. Na hát ezzel az intézkedéscsomaggal pont nem lehet felszámolni a szegénységet. Eleve a szegénység felszámolás olyan nincsen, mert ugye mindig is lesznek nagy különbségek. Úgyhogy, de mondom, ennek több része is külön-külön kielemzést érdekel, úgyhogy szerintem majd szakértőkkel a következő napokban visszatérünk ezekre. Az lesz a legjobb megoldás.
While away, let me catch up with you. Slumber, shine.
No kérem, megjelent egy Magyar Nemzeti Banki tanulmány, most akkor ezt nem hallgató mágnes módon ismertetni a fő megállapítását. A magyar lakossági ügyfelek jövedelemarányos pénzforgalmi költése a tranzakció illetéket kiszűrve is kiemelkedően magas európai összehasonlításban, ami nagymértékben hátráltatja az elektronikus fizetési módok magyarországi elterjedését. Na, ez egyszerűen fogalmazva, brutálisan lehúznak minket a bankok, hogy ez miért van így, és mennyire van így, ezt fogjuk tudakolni Palkó Istvántól, a Portfolio.hu vezető elemzőjétől. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
No, hát igaz ez, amit itt a Magyar Nemzeti Bank tanulmányában megállapít?
Mi nem végeztük el ezt az elemzést természetesen, hiszen ők 11 ország, ha jól emlékszem, 11 külföldi ország és Magyarország adatait elemezték végig. 1300 számla adatai, számla csomag adatai állnak a Magyar Nemzeti Bank rendelkezésére. Ebből, ha jól emlékszem, akkor 57-et vizsgáltak meg. Ezek a magyar népesség körülbelül 3/4-ének, illetve a számlával rendelkező magyar népesség 3/4-ének az adatait lefedik ezek a számlacsomagok. És hát azt találták, hogy a alacsony jövedelműekre, átlagos jövedelműekre és magas jövedelműekre felosztva a lakosságot. Bizony az alacsony jövedelműeknek 1% fölött van a banki költsége, vagyis a nettó jövedelme arányában 1%-nál is nagyobb összeget költ havonta a banki költségekre. És aztán ugyanígy síralmas a többi jövedelmi kategóriában is a helyzet.
Hát akkor próbáljuk meg feltárni az okokat, miért van ez így, nyilván nem véletlenül, és ráadásul ilyen szigetszerűen Európában?
Ugye, hát úgy tűnik, hogy majdnem szigetszerűen, annyit azért meg lehet jegyezni, hogy a bolgárok és a románok nem sokkal vannak lemaradva tőlünk. Nem
de le vannak.
Jövedelmi kategóriában mondjuk, de igen, tehát ott is alacsonyabb, amivel a banki költségeknek az aránya a jövedelemhez képest. Hogy miért van így, arra ugye azonnal adna a választ a tranzakciós illeték, hogy máshol a világon szinte nincs is ilyen, hát Európában pláne nincsen ilyen, és a tranzakciós illetéket még annak idején 2013-ban a bankok beépítették a számlacsomagoknak a költségeibe, de hogyha ezzel kiszűrjük az adatokat, már pedig az MNB szakértői ezt megtették, akkor is arra jutottak, hogy így is sereghajtók vagyunk Európában, már mint nálunk a legmagasabbak a banki költségek. Tehát tovább kell menni mindenképpen. Innentől aztán exakt magyarázat nem nagyon található, de olyasmik ugye megemlíthetők, egyrészt, hogy a magyar bankadó az éveken keresztül Európa legmagasabb, meg a világ legmagasabb bankadója volt. A hitelek elszámolásával kapcsolatban, ugye emlékszünk a végtörlesztés, az elszámolási akció, különböző egyéb devizahiteles megmentések is voltak. Ezek több százmilliárdos költséget raktak a bankok nyakában, még annak idején hárították el ezt különböző csatornákon az ügyfelekre, és ezek a díjak ugye így is maradtak, bár a bankok jövedelmezősége, ugye profitja, az meredeken emelkedett az elmúlt két évben. Ennek ellenére az ügyfeleknek ebből keveset adtak át ugye a bankok, legalábbis a díjakon keresztül, így magasan maradtak a banki költségek, tehát van egy ilyen történelmi vonatkozás a dolognak, és mindenképpen meg kell említeni egy harmadik dolgot, ez pedig az, hogy milyen árazási stratégiát folytatnak a bankok, milyen az áraknak a szerkezete, és ebből a szempontból érdekes egyébként a nemzetközi összehasonlítás. Az látható, hogy azokban az országokban, ahol nem csomagárasak a banki költségek, tehát nem az van, hogy csak például számlavezetési díjat számolnak fel a bankok, vagy kártyadíjat számolnak fel, hanem kifejezetten a tranzakciókra terhelik rá a költségeket, például az egyszeri átutalásra, a csoportos beszedésre, a készpénzfelvételre. Azokban az országokban számszerűen is magasabbak a költségek, tehát nem csak a szerkezettél, a fejlettebb országok csomagalapú árazásától, hanem maguk a költségek is magasabbak. Így tartozik ebbe a mi klubunkba például Románia vagy Bulgária, de mondjuk csomó dél-európai állam, illetve még Németország is. Míg a jó példát, amelyre Magyarországnak is át kellene térnie hamarosan, ezt a Nagy-Britannia, Svédország, Dánia mutatja.
Igen. Azt írja a jegybank, hogy ez gátolja az elektronikus fizetési megoldásoknak az elterjedését. Ez a legnagyobb hátulütője ennek, hogy sokat költünk a banki szolgáltatásokra?
Ez is lehet oka is, ugye, meg következménye is, tehát az elektronikus tranzakcióknak a viszonylag alacsony 20%-os, még mindig csak 20%-os aránya a készpénz használathoz képest, az oda-vissza összefüggésben van a magas költségekkel. Ugye ebben lesz egy hatalmas változás, idén július 1-én bevezeti a magyar bankrendszer, az összes magyar bank az azonnali átutalásnak az intézménye, és ez azt jelenti, hogy 5 másodpercen belül odaér a címzetnek a bankszámlájára a pénzünk, és ugye ekkor lesz igazán kritikus a tranzakció alapú árazás, hiszen minél többet, darabszámban minél többet fogunk átutalni, annál jobban megterheli majd a bankszámlánkat ez az elektronikus tevékenység. Tehát ez a tranzakció alapú árazás, ami most a magyar bankszámlák egyébként körülbelül 81%-ára jellemző, ez erőteljesen hátráltatja a digitalizációt, az elektronikus átállást, az azonnali fizetésnek a népszerűségét. Erre ugye rossz hatása lehet, és akkor így a bankok valószínűleg rá lesznek arra szorítva, hogy egyáltalán használják ezeket a csatornákat az ügyfeleik, hogy átálljanak ők is szép fokozatosan a csomag alapárazás egyébként. Erről már konkrétan hallottunk bankoktól, tehát a háttérben már megkezdték ezt az átállást a bankok.
Oké, az utolsó kérdés pedig, hogy lehet őket megváltoztatni, vagy hogy lehet rábírni a bankokat, hogy változtassák meg a magatartásukat. Ugye volt ez a 20 000 forintos értékhatár, ami alatt nem kell tranzakciós illetéket fizetni. Ilyen és ehhez hasonló szabályozói lépések szükségesek ahhoz, hogy lejjebb menjenek ezek a borsos árak?
Egy dolog már történt, 2019-től a zsíró, tehát aki háttérben végzi a tranzakciókat, az már átállt önmaga is a csomag alapú árazásra, ebben ösztönözve a bankokat, hogy ők is a másik oldalon ezt tényleg, és a 20 000 forint alatti átutalások tranzakciós illetékének az eltörése is segíti ezt az átállást. Ugyanakkor még maga a Magyar Nemzeti Bank is megjegyzi az elemzésében, és ez egy érdekes elem, hogy a lakossági tranzakciós illeték teljes egészének az eltörlése is előnyös lenne a digitalizáció felpörgetés és a készpénzállomány visszaszorítása. Ne feledjük, hogy a magyar készpénzállomány már elérte a 6 000 milliárd forintot. Igen. Ennek a nagy része a lakosságnál van. A GDP arányában 13-14% körül lehetünk, ami Európában a csúcstartók közé emeli Magyarországot, tehát ezzel mindenképpen le kellene számolni. A tranzakciós illeték szabályozásának a radikális felülvizsgálata az illeték részleges, például a lakosságra vonatkozó eltörlése, az biztos, hogy nagyban segíteni a elektronikus tranzakciókra való átállást, és azt is, ugye, hogy sokkal kisebb költséget kelljen viselni a lakosságnak akkor, amikor bankol.
Végszónak tökéletes, hála és köszönet szakértelmedért, munkasikereket kívánunk.
Köszönöm, hasonló jókat, viszont el.
Szervusz, szia-szia! Balko Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk annak kapcsán, hogy egy jegybanki tanulmány kimutatta, hogy nagyon durván lehúznak minket a bankok.
Most aztán... Azt mondtad, hogy nem használod a szenzációhajház kifejezést.
Muszáj lesz. Muszáj lesz, mert most a beszélgetésből ez derült ki. Na, szép jó reggelt, megint bejárok, az M1 M7 10-zel halad Budaörstől, szép napot, hideg van, semmi főnözés, ancsa, hát szevasz.
Ha nem lenne főnözés, akkor megint a jégkaparók világnapja lenne, de így meg nem az van.
A Deáktól az Astoria felé alig-alig haladunk, jelezte a szerszámgazda, lehet csatlakozni a előttetek szólókhoz 0-30-20-10-9-09.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhatta.
Kétféle ember van széles a hazában. Az egyik szereti a funky zenét, a másik imádja. Amikor a négynegyedre a riff nyolcados, az minden csak nem fapados. Amikor a fúvósok recsegtetik a kongás lelkes emberi, mindenki tudja, hogy sodor a funky. Amikor a zene mellett két hang nagyot alakít, télen is fűt a rövid ujjúink. Ez nem lehet más, mint a funky feeling. Itt bármi lehetséges, ha kell báránybőrbe bújik Suri, de annál sem kell félteni, ott savazza Imrét, ahol éri. Na de komolyra ordítva, funky feeling minden pénteken este 7-től Bárány Annával és Suri Imrével. Tudod, a funky feeling szeret téged. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Fel fogjuk számolni a szegénységet Magyarországon, ígérte vasárnapi beszédében a miniszterelnök. Orbán Viktor évértékelőjében a gazdaság szerkezetváltása kapcsán megjegyezte, fizikai munka mindig lesz, de mellé fel kell futtatni az új digitális és robot technológiára épülő iparágakat is. A sikeres magyar vállalkozások kapcsán egy évtizedes tervet is megfogalmazott, nekik kell létrehozni külföldön azokat a befektetéseket, amelyeknek profitját hazahozva ellensúlyozzák az innen kivitt profitot. A professzorok Batthyány köre javaslatot tett az akadémiai intézetek átalakításának lehetséges módjaira. A Népszava azt írja, az elképzelés szerint a Magyar Tudományos Akadémia az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen hozza létre egy alapítványt, amely átveszi az akadémiai intézet hálózat fenntartását és működtetését, egyúttal biztosítva kellő tudományos autonómiát. A tudósok szerint az innovációs miniszter modellje bizonytalanságot szül. Korábban nyílt levélben kérte az átszervezések leállítását és az akadémia autonómiájának visszaállítását a Magyar Művészeti Élet és az Oktatás több képviselője. Összesen 566-an írták alá a levelet, köztük ismert művészek, rendezők, zenészek, szakmájukban elismert kutatók, akadémikusok és tanárok. Jelentős bírságot kap, aki letép egy hóvirágot. Egy szálért 10 000 forintos büntetést kaphat, 11 szál leszakításáért pedig akár börtönbe is lehet kerülni, írja a Magyar Hírlap. Az Európában honos 21-ből 4 féle, az amarillis félék családjába tartozó hóvirág él Magyarországon, ezek közül a kikeleti hóvirág a klasszikus, védett. A többi fajba tartozó termesztett növényre nincs tilalom, ám az árusításhoz szükséges jóváhagyás beszerzése elég körülményes. Visszaadta járművezetői engedélyét Fülöp herceg. A brit uralkodó idén 98 esztendős férje a múlt hónapban meglehetősen súlyos autóbaleset részese volt. Neki nem esett baja, de a másik kocsi utasának eltört a csuklója. Fülöp a Buckingham palota szombaton kiadott rövid közleménye szerint végül úgy döntött, hogy felhagy az autóvezetéssel. A déli és keleti megyékben eleinte még több helyen eshet az eső, máshol futózápor, esetleg hózápor alakulhat ki. A Kisalföldön és a Bakonyban viharossá fokozódhat a szél, napközben 4-9 fokig melegszik a levegő. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Lelassult a forgalom a fővárosi bevezető utakon, nagy a zsúfoltság, és csak araszolni lehet az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán már az Egér úttól, és folytatásában a Budaörsi úton befelé. Sokan vannak a 6-os főúton és a 2. Rákóczi-Ferenc úton az M0-ás közelében, az M3-as és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán, illetve a Pesti úton a Ferihegyi úttól befelé. Torlódásra kell számítani a Hűvösvölgyi úton befelé a Nyéki úttól, a Szilágyi Erzsébet fasorban a Szél Kálmán tér irányában, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, illetve az Erzsébet hídon Pest felé, a Rákóczi úton a Barostértől befelé, a Budai Alsórakparton pedig a Margit híd és a Petőfi híd közelében. Irmiás Alisz, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
No kérem szépen, akkor a vonal túlsó végén Epich Győző, az OTP Bank elemzési központ elemzési szakértője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
Hát magyar GDP adat és amerikai inflációs adat is lesz a héten. Melyik a fontosabb?
Hát sőt, ezt még kiegészíteném azzal, hogy a sort a magyar infláció fogja kedden fölvezetni. Uh-huh. És ugye az amerikai kormányzati leállás miatt ugye számos fontos makroadat publikálása elmaradt az elmúlt hetekben, és az információk szerint ugye ez valamikor, ezeknek a közzététele valamikor ezen a héten várható, tehát hogy itt a magyar infláció, amerikai infláció, régiós, illetve magyar GDP növekedési adatok mellett jó eséllyel számos amerikai elmaradt konjunktúra adat megjelenése is várható, tehát ilyen értelemben egészen bizonyosan izgalmas hét áll majd előttünk.
Uh-huh. No, hát akkor kezdjük el lassan feldolgozni a várakozásokat.
Ugye a sort a magyar infláció vezeti fel kedden, ami hát azért lehet különösen érdekes most, mert ugye januári havi inflációs adat lesz, és a januári hónapokkal kapcsolatban mindig nagyobb a bizonytalanság, ugye, hiszen ez egy jellemző átárazási időszak ugye a vállalatoknál, úgyhogy nyilván az elmúlt, tehát ahogy az, hogy az elmúlt évben hogyan érzékelték a keresletet, és hogy most hogyan mennek árat emelni, az a januári adatokba tükröződhet vissza. És a mostani adatban viszont még a szokásosnál is nagyobb lehet a bizonytalanság, mivel számos adóváltoztatás is történt január 1-ével. Elsősorban ugye dohány jövedékkiadó emelés, ugye ez az alkoholos italokra kivetett neta, illetve ugye a tranzakciós illeték eltörlésé azok, amik a legfontosabbak, illetve a legnagyobb mértékben hathatnak. Ugye az, hogy ezek milyen ütemben, milyen mértékben fognak megjelenni az inflációs adatokban, azért az mindig egy jelentős bizonytalanságot okoz.
Igen.
A várakozások szerint egyébként 3% alatt maradhat az infláció, viszont meglehetősen széles sávba szóródnak a várakozások, tehát hogy 2,5%-tól egészen 2,9%-ig terjed a várakozások sávja, ami azért ugye a historikus tapasztalatok fényében meglehetősen tágnak tekinthető, részben az előbb elmondottak miatt is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a piac is és az MNB is nagy érdeklődéssel várja az inflációs adatokat, és hát különösen érdekes lesz majd nézni, hogy az MNB által kiemelten figyelt adóváltoztatásoktól szült maginflációs mutató alakulását is.
Tehát kicsit többet tudunk majd a várható kamatpályáról ezt követően?
Hát olyan értelemben többet tudhatunk, hogy ha eléri a 3%-ot ez a mutató, akkor ugye elérjük azt a szintet, amit Nagy Márton jegybank alelnök úr jelzett egy korábbi konferencián, hogy ez ugye tehát hogy ez ugye lépésre kényszerítheti a jegybankot. Ugyanakkor ugye ez az adószűrt maginfláció már az előző hónapban is 2,9% volt, tehát ilyen értelemben ezért nem kell jósnak lenni, hogy azt gondoljuk, hogy ez az első negyed év során el fogja érni a 3%-os jegybank inflációs célt.
Aha, jó, oké. És amerikai GDP?
Amerikai GDP, ugye az kérdés, hogy mikor fog, mikor kerül publikálásra. Talán egyébként érdemes a magyar, illetve a régiós GDP-kről beszélni előttük talán még. Itt ugye az a nagy kérdés, főleg a magyar GDP-vel kapcsolatban, hogy a harmadik negyedében azt láthattuk, hogy az eurozónában tapasztalt lassulás a magyar adatokban még nem nagyon jelentkezett. Úgyhogy igazából az a kérdés, hogy mivel a harmadik után a negyedik negyedév sem sikerült túlságosan erősre az eurozónában, kérdéses, hogy most már ez a ez a hatás, ez mennyibe fogja éreztetni a hatását a magyar adatokon, vagy pedig a belső kereslet továbbra is olyan erős tud maradni, ami ellensúlyozza a külső környezet romlását. Itt egyébként azért a várakozások már azt mutatják, hogy lassulásra kell számítani, tehát a 34 éves 4,9%-ról 4,5%-ra lassulhatott le a harmadik negyedében a magyar GDP.
Tegyük hozzá, hogy a tavaly év az végig arról szólt, hogy mindig magasabb lett a várakozásoknál, és már a második negyed évtől lassulást várt a piac, és ez nem következett be, még utána fél éven keresztül újabb rekordok dőltek.
Hát igen, ugye mi is azt vártuk, hogy a növekedés az a második negyed évbe fog tetőzni, tehát mi már a harmadik negyed évre némi lassulást vártunk, ugye ez önértelműen nem következett be, hogy a másik és a harmadik negyed évben is 4,9% volt a GDP növekedés, tehát nem történt lassulás. Ugyanakkor azért a külső környezet alakulása azért azt gondolom, hogy előbb-utóbb érződni fog a magyar adatokon is, tehát azért várható, hogy most már a konjunktúra ciklus legerősebb szakaszán túl lehetünk, és azért ezt most már egyre több indikátor is megerősíti, tehát azért a kiskereskedelmi forgalom, reálbér, alakulás, ezek azért mind most már lassul, tehát hogy azt mutatják, hogy lassul a növekedés mértéke.
Igen, világos kérdés, hogy mennyire. Aha, köszönjük szépen, szép napot kívánunk.
Én is
köszönöm. Szia. Epis Győzőt hallottátok, az OTP Bank elemzési központ elemzési szakértőjét.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.
Kérem, 0-30-20-10-9-0-9 éledezik üzenőfalunk. Sziasztok, én Vecsés nyugatnál állok egy helyben, bár így maradna hétvégéig. Hát azért a kocsiban tölteni a hétvégéig hátralévő néhány munkanapot, az nem lenne szerencsés, pláne nem, ahol épp a kedves hallgató áll. Szerintem ezt azért gondoljuk végig, ezt a kívánságot.
Ez azt jelenti, hogy a gyorsforgalmi áll befelé, vagy onnantól
ezek szerint
onnantól végig? Mert az úgy elég durvának tűnik. Egy kis pontosítást ezzel kapcsolatban még akkor kérünk szépen.
No, hát technológiai problémák okán itt már
nem látod a további közlekedési információt.
Nem látok semmit sem.
Hát figyelj,
nem,
akkor utána most lesz, figyelj, lesz még néhány perc, hogy megszereld a...
Nem tudom megszerelni, mindenki mondjon le, és azonnal... De tényleg, tehát ami...
Nem
tudok válogatottan.
Ne is.
És visszafogottan, úgyhogy szerintem...
Figyelj, ilyenkor a megoldás. Nézd rám, és akkor egyből ideges leszel, és akkor mondhatsz valami cifrát. Ez nem sokkal jobb? Bosszans magad ilyen apróságokon, technikai kérdéseket.
Apróság, hogy nem tudunk kommunikálni a hallgatókkal.
Én is fel tudlak bosszantani. Az sokkal kellemesebb.
Ez sokkal kellemesebb, így van.
Vagy ha viszont a másik végletre vagy kíváncsi, bejött volna Randi, és mosolyog. Rögtön meglágyítja a szívedet. Ez nem jó megold-e? Nem kell elrontani,
addig
kell
rázni a fejedet.
Majdnem túl szerénykered a dolgot. Nem. Maci, mondjál valami okosat, mert úgy tűnik, hogy...
Szól a Randi és a hírek.